Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
Manna.
98.6 Manna FM életörömzene. Utazási rovatomat halljátok, és a mai napon vendége Mira Sabó írónő, akit már hallhattatok egyébként korábban egy kulturális műsoromban, egészen pontosan, hogy a könyveiről beszélgettünk akkor. Ma viszont utazni fogunk, ugyanis akkor, amikor beszélgettünk az előző interjúban, így interjún kívül szó esett arról, hogy ha nem is a világot, de majdnem az egész világot bejárták, voltak helyek, ahol éltek is több évet családostól, úgyhogy erről beszámol nekünk. Szervusz, jó reggelt!
Szia, Gabi, üdvözlöm a hallgatókat!
Hát induljunk a kezdetektől, ugye, hogy a legelső hely, ahol éltetek, az ugye Kanada volt, de hogy miért éppen Kanada?
Ó, igen, hát én a férjemet interneten keresztül ismertem meg, és most már ezt sokan elmondhatják magukról, és ő egy magyar származású, de Kanadában élő férfi volt, és hát akkor nem volt nagyon más választás, tehát hogyha együtt akartunk lenni, akkor ki kellett igen költöznöm hozzá.
Mert ő nem akart haza költözni? Tehát, hogy ez egy kizárt...
Tervezte, csak akkor még nem. És hát vicces volt, mert nem az volt, hogy én mentem hozzá, ugye mi kvázi leveleztünk, és hanggal beszélgettünk. Aha. Akkor még, hát nyilván Skype-on, de azért nem ez volt az elsődleges. Ő hazajött értem, tehát nem én mentem el hozzá, hanem nagyon aranyos volt, hazajött értem, és együtt mentünk el. Egy ilyen konzervatív típusú ember, és hát szerette volna a szüleimnek ezt elmondani, hogy ő most engem elvisz.
De ez milyen ritka, ez tényleg nagyon szép. Ez...
Abszolút. Pedig már nem voltam gyerek, nyilván, tehát nem voltam már annyira fiatal, de 27 éves voltam, ha jól emlékszem.
De egyébként
28.
Hozzáteszem, hogy az is ritka, bár most már lehet, hogy annyira nem, de ahogy interneten is megismerkedő pároknak hosszú távon megmarad egy házasság,
hát
egy kapcsolat.
Azóta is így van, és ennek már nagyon sok éve.
Akkor itt a jó példa, kedves hallgatók, csak aki ellene van annak, hogy én interneten nem, mert azok csak néhány naposak, hetesek, nem.
Ő nagyon figyelt arra, hogy én biztonságban érezzem magam, szerintem ez is ebbe belejátszott, mert azért ezek a kapcsolatok gyakran, hát hogy is mondjam, végződnek úgy, hogy nem sok információt Igen. fednek fel magukról a párok, és akkor kiderül, hogy mégse az, akinek mondja magát, és szerintem ez nálunk nagyon pozitívan alakult. Úgyhogy igen, kiköltöztem hozzá.
És Kanadába hova? Melyik város volt?
Torontóba mentünk, ahol egyébként egy 500 000-es magyar közösség van. Ez egy fontos információ, hogy hát bárhol jártam a világban, nagyon-nagyon sok magyar van külföldön, majd esetleg erre térjünk vissza. Uh-huh. Hát én akkor ugye feldobtam, vagy eldobtam mindent, családot, barátot, karriert, mindent.
Ezt könnyen megtetted, vagy azért volt benned kérdője, hogy most azért
kalandvágy.
Így...
Uh-huh, volt.
Kalandvágy.
Az is. Meg hát a szerelem. Tehát a szerelemért dob el mindig mindent az ember szerintem. És akkor így vicces is volt egy picit, mert ugye megérkeztem, és így sokat gondolkoztam, hogy most akkor mi is legyen, mert itthon szélszben dolgoztam, sales managerként legjobb állásaim voltak, és hát ott azért ezt előről kell kezdeni. Tehát legfeljebb ilyen Tim Hortonsban lehettem volna, nem tudom, kávéfőző, ez olyasmi, mint a Starbucks,
Igen.
és kifejezetten ugye Kanadában van.
Egyébként sokkal finomabb a kávéjuk szerintem, ez csak így zárójelben. Nekem
Igen.
jobban ízletén.
Én nem tudom, nekem a Starbucks-a, hát már ha a földről beszélünk, nekem az az elsődleges, de nem is ez a lényeg igazából, hanem hogy mindenki ott kezdi. Tehát uh-huh. aki külföldről kiköltözik oda, azért nagyon sokan ott próbálkoznak, ez olyasmi, mint mondjuk egy bármilyen gyorsételmi láncba ugye elmenni. Csak hogy a mi esetünkben ez azért volt picit más, mert az én férjem akkor a világ egyik legnagyobb cégének volt az észak-amerikai igazgatója, és hát mondta, hogy nagyon szuper, hogy te elmész esetleg dolgozni, akár oda is, ahova csak szeretnél, bármit lehet, de akkor nem fogunk találkozni. Mert hogy ő meg folyamatosan utazik.
Aha.
És ez egy nagyon nagy vonalú cég volt, úgyhogy tényleg első osztályon utazhattunk, a legjobb szállodákban lakhattunk, és nyilván úgy döntöttem, hogy akkor inkább az ő keze alá dolgozom, mint a Tim Hortonsban főzzem a kávét, úgyhogy gyakorlatilag 2 évig bőröndből éltünk. És hiába volt bázis Torontóban, Aha. ott bejártuk azt a kontinenst, meg aztán Európa és Amerika között is nagyon-nagyon sokat.
Ez a bőröndből élés, illetve ez az utazgatás, ez hogy képzeljük el? Hetente, két hetente, havonta?
Hát amikor van egy ház, és csak néhány napot vagy ott. Igen, ez egy nagyon nehéz dolog. Most nem akarok nyavajogni semmiképpen.
Aha.
Hát, vagy álszent lenni, szuper élmény nyilván. Főleg, hogy a szerelmünk első időszakában élményekkel gazdagodni, az nagyon-nagyon jó. Nyilván vannak hátrányai is, például erre senki nem gondol, hogy mondjuk A-ból B-be, amikor utazol, és hetekig nem mész haza, hogy hát a tiszta ruha
az. Igen, mosás, egy... igen.
Igen, ezen senki nem gondolkodik általában el. De hát ez legyen a legkisebb probléma. Ugye Kanadában, Amerikában nagyon elterjedtek ezek a mosodák, meg tisztító szalonok, szóval ez nem probléma, csak elsőre úgy nem gondolod végig,
igen,
ugye,
igen.
Hogy neked itt most nincs tiszta ruhád, és akkor mi lesz, de hát nyilván ez legyen a legkisebb probléma.
Na és akkor Torontóból, oké, hogy a kontinens, de hogy leginkább mik voltak az irányok? Vagy...
Amerika elsősorban. Ez nagyon érdekes volt, egy elég speciális dologgal foglalkozott, most nem is akarnék ebben nagyon belemenni, de az volt a lényeg, hogy egy ilyen gazdasági rendszert kellett bemutatni és meghonosítani Amerikában. Neki ez volt a feladata, és ugye a nyelv, a szofisztikált magyar nyelv, ugye ő hiába beszél folyékonyan angolul, azért mi nagyon mások vagyunk, én azt gondolom, és erről is érdemes lenne beszélgetnünk, hogy mennyire mások a magyar emberek, és mennyivel, hát most lehet, hogy sokan majd rám támadnak, de mennyivel okosabbak, mint nagyon-nagyon sok más nemzet. És mi mindenhol nagyon törekedtünk rá, hogy magyar közösségeket keressünk, és magyar emberekkel próbáljunk előbbre jutni külföldön is. Tehát a munkába is megpróbáltuk őket minden módon így belevonni. Tehát ha bármilyen állásra kerestünk embert, bármilyen tanácsot akartunk kérni, bármiben kellett segítség, vagy mi adtunk segítséget, akkor mindig magyarokkal próbáltuk ezt megoldani. Külföldön is.
Olyan érdekes, mert ugye sokan pont az ellenkezőjét mondják,
bizony,
hogyha kimegyek, hogyha kimegyek külföldön, akkor minden csak magyarokkal ne találkozzak, magyarokkal ne kell együtt dolgozni, mert hogy?
Hát számomra ez teljesen idegen, és ezt egyszerűen nem is értem komolyan. Tehát én voltam úgy Kanadában, hogy heteken keresztül nem találkoztam olyan emberrel, aki angolul beszél. Mert minden dolgunkat meg tudtuk úgy oldani, hogy magyar emberekkel. Magyar boltba vásároltam, hogyha mondjuk egy takarítónőre volt szükségem a házba, akkor egy magyar embert kerestem rá, hogyha bármilyen munkát adtunk valakinek, mindig elsősorban magyart kerestünk. És ez nem diszkrimináció, ez inkább, szóval bennük bízom. És ez hozzáállás kérdése. Tudom, hogy nagyon jellemző az, amit te is mondasz, de én ezt egyáltalán nem osztom. Én a világban mindenhol csak jót kaptam tőlük.
Hát tényleg nagyon jó ezt is hallani. Hozunk zenét, jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Mira Sabóval, maradjatok velünk.
Családi Manna, Ferenc Gabival.
Utazási rovatomat halljátok itt a 98.6 Manna FM-en. Vendégem Mira Sabó, írónő, akivel nyilván most utazunk főként, ugye több időt is, tehát évekig éltek Kanadában, mint kiderül nem sokára majd, hogy Máltán is, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy bárhol éltek vagy jártak a világon, igyekeztek mindig magyarokkal dolgozni, magyarokkal együtt dolgozni, vagy akár magyarokat alkalmazni, és ez nagyon ritka, mert általában pont az ellenkezőjét mondják, de ehhez tényleg nagyon fontos a hozzáállás. Szerintem minden indul ki mindent. Ha te bízol benne, amit az imént is mondtál, és pozitívan állsz hozzá, akkor nyilván vissza is ugyanazt kapod.
Persze.
Most egyébként a magyar boltról eszembe jutott, hogy Torontóban van egy Mézes Mackó nevű bolt, ugye? Mézes Mackó.
Hát, most már erre nem lehet, emlékszem, hogy nem. Nekünk ez már ilyen 15 éve volt.
Aha.
Ugye?
Mondjuk én is 2013 elején voltam kint, mindig ott volt, és ott minden a gyulai kolbásztól elkezdve a mindent lehetett kapni. Mert nagyon meglepő volt.
Hogy olcsóbb.
Ott, mint itthonnan.
Tehát például a szalámi, mondjuk a pikszalámi, meg az ilyen dolgok olcsóbbakként, mint itthon. Ez picit olyan érzékenyen érintett engem, megmondom őszintén, hogy ennek mi lehet az oka.
Na és akkor mesélj arról a tapasztalatokról, hogy milyen volt egyébként Torontó, milyen volt az ott lét, azon túl, hogy ugye rengeteg magyar van ott tényleg, és tudom, hogy nagyon összetartó a magyar közösség.
Igazából számomra nagyon hideg, tehát nekem az volt az első, amit így tapasztaltam, és aztán később azért is költöztünk át ilyen meleg helyekre, mert engem ez sokkolt. Tehát az a mínusz 30 fok az délen, és hogy minden nap leesik az a 20 centi hó, és azt minden nap el kell rakni. Most nem azért, mert ilyen lusta vagyok, de hogy ott tényleg meg is büntetik az embert, hogyha nem rakod el a havat a házad előtt. Én azt gondoltam, hogy nagyon hiú vagyok, és én semmiképpen nem fogok felvenni egy fülvédőt mondjuk. És két hét után könyörögtem a férjemnek, hogy azonnal vegyünk egy fülvédőt, mert letörik a fülem. Tehát ott tényleg ez van. Nagyon hideg van, viszont persze gyönyörű meglepetésemre van ilyen, hogy Budapest Park, meg nagyon sok magyar vonatkozás, de Igazából azt hiszem, hogy csak egy bázis volt, uh-huh. és onnan utaztunk nagyon sokat, és tényleg bejártuk a, mondjuk ami még nagyon érdekes volt számomra, az pont a másik oldal, Vancouver, uh-huh. amit nagyon szerettem, de az pedig egy ilyen üvegváros, gyakorlatilag nagyon modern, az is nagyon tetszett. De Torontóba éltünk elsősorban.
Uh-huh. Tehát a hideget az főként, uh-huh. az az időjárása érted
igen,
abszolút.
Igen, hogy nem.
Hogyha azt nézzük, hogy az emberek, tehát hogy a, oké, a magyarok azok gondolom nagyon segítőkészek, meg összetartóak, meg de úgy egyébként a kanadai emberek, hogy milyen érzés volt? Tehát, hogy hogyan tudtatok így beilleszkedni?
Nem tudom, milyen a kanadai ember, aha. mert egy nagy olvasztó tégelyről beszélünk, rengeteg féle
nációban, igen.
gyakorlatilag. Tehát konkrétan, hogy ki az a kanadai, azt így nem tudnám megmondani, uh-huh. ez nagyon érdekes. Nincs igazán probléma, mi nem éltünk rossz anyagi helyzetbe, tehát nyilván egy szép külvárosi részen laktunk, nem tapasztaltam ilyen értelemben semmilyen negatív dolgot, lehet érvényesülni, viszont ami nekem nagyon távoli, és többek között ezért is jöttünk haza, és mondtuk azt, hogy majd Magyarországon vállalunk gyereket, számomra túlzott a liberális. Uh-huh. És ez a globális gondolkodás, én úgy éreztem, hogy ezt a gyermekemnek nem kell megtapasztalnia. Tehát mi mindenképpen úgy terveztük, hogy majd, ha a családot alapítunk, az itthon lesz Magyarországon.
És akkor ez így is történt, így hogy visszajöttek Magyarországra. No, itt megszületett a gyerek, de utána még gondolom, még tovább azért folytattátok. Aki egyszer elkezdi az utazást, megérzi az ízét, ugye erről is beszéltünk a műsor előtt, akkor az akar egy picit tovább menni, meg megtapasztalni más dolgokat is.
Passzív jövedelmünk volt nagyon sokáig, meg hát nyilván az ember erre törekszik. Ezt azért teszem hozzá, mert nem konkrétan dolgozni mentünk sehova, hanem élni tulajdonképpen. Uh-huh. Ami most picit nagyképűen hangzik, de azért mindenkinek javaslom ezt kipróbálni. Tehát amikor nem vagy helyhez kötve a munkáddal, hanem bárhonnan elvégezheted, csak egy laptop meg egy internet kell mondjuk hozzá, azért ez egy nagyon kényelmes dolog. És akkor azt mondtuk, hogy amikor már megvolt a gyermekünk, hogy hát próbáljuk ki, hogy most akkor milyen máshol, de valamilyen meleg helyen. És ez tényleg úgy, mint a mesébe, hogy így megforgattuk a földgömböt, azt a retro fajtát,
igen, tudom, igen.
amíg így be van dugva és világít. És az első bökés, az Costa Rica volt. És akkor mondtuk, hogy hát most oda menjünk vissza megint arra a kontinensre, hát nem, azért az csak nem. És akkor még pici volt a kislányom, és hát kiderült, hogy ott valami nagyon sokféle skorpió van, amiből nem tudom hány halálos csípés, és hát a gyerek, aki mászik a földön, hát ő neki ezt még nem tudod elmagyarázni, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy akkor jó, akkor bökjünk még egyet. Pedig mondom, megtehettük volna, hogy akkor oda menjünk. És a második bökés az Málta volt, és tényleg ez ilyen életszerűbbnek tűnt most uh-huh. nekem, hogy mégiscsak az Unióban van, nincs is annyira messze, nagyszülők itthon vannak, haza tudunk jönni, ha szükséges, és meleg van.
És ott is sok a magyar, ha jól tudom.
És ott is nagyon sok uh-huh. magyar van, kifejezetten érdekes volt ez is a számomra ott is megtapasztalni, már azt is, ahogy kimentünk, mert hát ugye most a neten megnézed a helyet, ahova költözöl, de azt nem lehet tudni, hogy az tényleg
persze,
olyan el,
persze.
meg... És egyébként tényleg nagyon különleges hely Málta, és kerestünk magyar közösségeket, és megkértük őket, hogy valaki nézze meg magyar szemmel nekünk azt a lakást, ahova fogunk költözni. Akkor már rengeteg információnk volt Máltáról, például az is, hogy negyedik emelet alatt azért nem annyira jó lakni, mert nagyon-nagyon sok a csótány. De hogy ez nagyon érdekes Máltán, majd hát biztos ezt sokan alátámasztják, hogy ez az igazi nagy méretű csótány van.
Uff.
És hát ez nem vagyunk hozzászokva, na, tehát...
És a hideg kirázott
és képzeld el, hogy teljesen új építésű, tényleg egy gyönyörű tengerparti ilyen komplexumban laktunk, de hatodik emeleten, mert ott már nincs.
Tehát a negyedikig felmegy a csótány, annál följebb már nem próbálkozik.
Följebb, vagy legalábbis nem jellemző. Úgyhogy megnézték nekünk egy magyar házas pár, akik szintén ott laktak abban a komplexumban, bocsánat, és... Hát ők azt mondták, hogy szerintük rendben lesz, és így mégiscsak egyszerűbb volt. Viszont nagyon-nagyon jól működik ott a lakáskiadás, tehát aha. menedzserek vannak, a házmenedzserek, nem pedig a tulajdonostól bérled, nem is találkozol vele, valószínűleg bankok egyébként, vagy valamilyen nagy igen. cégek, és a menedzser nagyon-nagyon konstruktív, mindent megpróbál megoldani, hogy hosszú távon együtt tudjon veled működni, és ez egy szuper dolog, és picit vicces volt, mert hát beléptem a lakásba, amikor meglátta az arcomat, és így körbenéztem, minden új volt. Tehát megint mondom, nem szeretnék álszentnek tűnni, minden rendben volt, szép volt az egész, de nem annyira az én stílusom, és nem tudtam uralkodni az arcomon, bevallom őszintén. Oda lépett hozzám, és mondta, hogy mi a probléma? Mondjam meg, nyugodtan, őszintén, mondjam ki. Hát, hogy szép-szép ez a minimál, de kisgyerekkel nem annyira otthonos, tehát, hogy nem annyira praktikus. Semmi probléma. Te eljössz a bútorboltba, rámutatsz, hogy mit szeretnél, ezt áttesszük egy üres apartmanba itt az emeleten, és holnapra, vagy holnap utára neked új bútor van itt.
Az igen.
Pénzért. Tehát képzeld el, hogy ilyen hozzáállás van. Viszont van negatívuma is, hogy a szereléshez nem annyira értenek. Tehát, hogy olyan harmadikra, negyedikre sikerült beszerelni nekem egy mosogatógépet, meg nem annyira.
De szakemberek nincsenek.
Nincs szakember, így van. És ez különben mindenhol igaz a világban, és többek között ezért is voltam inkább magyarokkal kapcsolatban, mert tudtam, hogy ők meg fogják tudni csinálni, tehát egy magyar szakember biztos megcsinálja. És elintézték azzal, amikor már harmadszorra sem sikerült beszerelni, hogy ez Málta. Tehát kicsit ez a helyreérünk arra még, mint amit...
Tehát ott is ilyen lassúbb egy picit a slow life.
Nem baj, ha nem jön össze elsőre, majd másodikra. De ez egy picit furcsa nyilván egy magyar embernek.
És hogy még milyen furcsa dolgok vannak, illetve mi minden más, mint itthon, ezzel fogjuk folytatni a zene és a hírek után, maradjatok velünk.
Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en. Manna FM.
Mira Sabóval beszélgetek utazási rovatomban, aki egyébként írónő, viszont most itt az utazási rovatomban annak apropóján beszélgetünk, hogy több országban is éltek, többek között voltak Kanadában több évig, és éppen Máltánál hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen furcsa dolgok voltak Máltán, pontosabban az, ami nem volt annyira ismerős ugye számukra. Ugye nagyon pozitív élményként említetted a lakás bérlést, hogy mennyire végigvezettek, milyen segítőkészek voltak, viszont annyira már a szakmunkában nem voltak otthon. Mi volt még, akár pozitív, vagy akár negatív tapasztalat?
Ami még nekem nagyon furcsa volt Máltán, az pedig a szeméthelyzet, hogy valami negatívot is mondjak, és ez érdekesség is, hogyha megengedett, ezt röviden elmondom. Tehát ezekben a komplexumokban mindenhol van szeméttároló, ugyanúgy, ahogy nálunk is itt Magyarországon, általában az alaksorba, vagy a teremgarázsba, vagy valahol. Itt is van, csak senki nem használja. És helyette a ház elé dobálják le zacskóban a szemetet. És ez nagyon nagy probléma volt. Ezt már ott próbálták megoldani szervezetten, és kitettek egy táblát, hogy tilos ide tenni a szemetet, le kell vinni. De ezt senkit nem érdekel, és a tábla alá rakják a szemet, óriási kupacokba, zsákokba.
De szaga is van, főleg nyáron melegben.
40 fok van, hogyne, abszolút probléma. És hogy szállítják el? Egy héten többször is jönnek, nem is csak egyszer, és jön egy csapat, aki ezt a kupacokat beszórja az út mellé. Azok kézzel, mindenféle védőeszköz nélkül felszórják egy kocsira a következő csapat, és a harmadik meg utána még össze is söpör. Mert hogy ez olyan óriási rendetlenséget csinál. Tehát van olyan, hogy mondjuk hát az első emeletről ledobja az acskót. Tehát nagyon más ebből a szempontból. Ez az egy, ami tényleg zavaró. Ellenben vannak nagyon érdekes dolgok szerintem Máltán, ami miatt nagyon érdemes oda elmenni és ezt megtapasztalni. Pici utcák, ilyen nagyon hangulatos helyi pékségek például. Még hagyományos módon sütik ott a kemencébe a dolgokat, és hát észrevettük, hogy nem csak kenyeret sütnek, hanem helyiek jönnek, hozzák a kis tálakba a dolgaikat, és így odaadják a pis. Megkérdeztük, hát, hogy mi szeretnénk egy nagy darab húst, ha megsütne nekünk itt. Persze nem probléma, nyugodtan. Tehát, hogy, és nem is kérnek érte semmit, hanem akár egy kenyérbe is belesüti neked, vagy bármi, amit kérsz, és akkor egy ilyen méretes húsdarabot, már nem tudom, hogy milyen volt a férjem nagy szenvedélye ez, és bevittük, és megsütötték nekünk, és egy bort fogadtak el, semmi más. Tehát, hogy nagyon jól működnek ott még ezek a dolgok, és ez nekem nagyon szép.
Tehát, hogy ilyen nagy összetartás van, így, ahogy ilyen családias,
kicsi
és azt érzem.
Ugye azt is sem felejtsük el, hogy nagyon kevés a lélekszám. Ugye a turizmusból élnek, amikor elindul a jó idő és a szezon, akkor gyakorlatilag ellepik az országot a turisták, de a helyiek azért kevesen vannak, tehát ők nincsenek sokan.
Árak egyébként, tehát egy ilyen lakáskivétel, most nem
hát ez
konkrét összeg.
Már biztos, hogy de változott.
De drágább, mint itthon, olcsóbb?
Attól függ, hogy attól hol. Függ. Például nagyon érdekes, mert mi a Sliemában laktunk, ez egy viszonylag népszerű hely a Fő-szigeten, mert ugye két sziget is van, És ez a tengerparton végig, a tengerparton egyébként van egy sétány, ezt csak azért említem meg, mert az összes városon így keresztül tudsz sétálni gyakorlatilag, mert végig gyönyörű az egész, és ott laktunk a sétány mellett az első utcában, tehát nem egy ilyen sűrű részben, és ilyen 1000 euró körül lehetett akkor bérelni ott egy ilyen penthouse-t. Na most ez már ugye több éve, tehát most már biztos, hogy van a duplája is.
Valószínű, szerintem. Igen.
Viszont nem mindegy, hogy mondjuk befelé néz egy utcára, vagy kifelé a tengerre. Akkor szerintem valószínűleg a triplája is, hogyha
az egészen
ennyit,
biztos.
Ennyit számít. Viszont ami érdekes, hogy lejöttem a házból, és a végig a parton, a sétány mellett, végig éttermek, kávézók, sorba egymás után. És bementem rögtön az elsőbe, leültem, és mind a pincér, mind a mosogató, mind a szakács, mindenki magyar volt. Rögtön az első helyen.
Atyám.
Ott is 5000-es, akkor 5000-es magyar közösség volt kint, és mi is megtaláltuk ott is ugye a kis társaságunkat, meg magyar gyerekekkel ismerkedett a kislányom, együtt voltak, egész más volt így a hangulat. Úgyhogy igen, ott is nagyon.
De ők egyébként ilyen életvitelszerűen ott élő ott magyarok, éltek, vagy ugyanígy?
Úgy kimentek dolgozni, mert ott volt egyébként egy nagyon jó rendszer, többféle magyarral ismerkedtünk ott nyilván, akik rendesen dolgoztak, volt, akik csak szezon munkára jöttek, tehát azért nyilván mindenki különböző, mindenkinek az élete különböző, de van egy érdekes megoldás, hogyha valamit te készítesz, kézműves dolog, akkor nem kell csinálnod semmit, csak fogod a kis asztalodat, és kiülsz vele a sétányra, és ott készíted, és ott, ha jól emlékszem, adómentesen eladhatod. Hogy ez most is így van-e, azt már nem tudom, de akkor így volt, és rengetegen éltek ezzel a lehetőséggel, hogy gyöngyöt fűztek.
Ez milyen hangulatos lehet ott sétálni egyáltalán is.
És most inkább azt képzeld el, hogy megérkeznek ezek az óriási óceánjárók, ugye ott van Valletta, ami ugye
igen.
Egy nagyon híres város. És akkor ebből az óceánjáróból, nem tudom, több ezer, vagy lehet, hogy több 10000 ember ki özönlik az utcákra, aki gyakorlatilag a pénzt költi, más nem igen. csinál. Tehát nagyon...
Szuvenírt vásárolnak.
Így van, igen. Pontosan, és akkor ott főleg őtőlük, ugye?
Ott egyébként, hogyha most mondod, hogy 5000 magyar, akkor gondolom turista is rengeteg van. Tehát
nagyon
eleve
sok, több millió turista érkezik oda, igen. És nagyon sok afrikai bevándorló, ugye ezt még fontos megemlíteni, hogy ez akkor, amikor nálunk még nem volt ez, igazán jellemző ez a migrációs probléma, meg jó, ott már ez akkor is, mert ugye hát nagyon közel van Afrika, és ez már akkor is nagyon nagy probléma volt.
Málta, Kanada, innen is, tehát Máltáról is végül, hát most itthon vagytok, most ugye itthon, Magyarországon. Mégis, tehát hogy miért nem maradtatok Máltán, vagy mi volt az, ami miatt azt mondtátok, hogy jöjjünk vissza Magyarországra?
Mindenképpen Magyarországon szerettem volna a gyerekemet iskolába járatni. És ez nem az iskola rendszer tökéletessége miatt van, vagy inkább úgy mondanám, hogy nagyon-nagyon sok probléma van itthon az oktatással, meg az oktatás minden területével sajnos. Viszont, amit el kell, hogy mondjak, és ezt mindenhol érzékeltem, és már neked is mondtam talán az elején, igen. Hogy mennyivel okosabbnak érzem a magyar embereket, mindenféle területen gyakorlatilag, azért mégiscsak ez ebből az iskolarendszerből került ki, és amikor azt mondják, hogy túl sok a felesleges tudás, és hogy ezt egy picit szűkíteni kellene, én ezzel nem értek egyet, sőt, én azt gondolom, hogy még több tudást kellene valahogy beléjük tölteni, mert óriási különbséget érzek most. Tehát így, hogy volt tapasztalatom, nagyon-nagyon sok felé jártunk, tényleg bejártuk az országot, vagy a világot, Európát, Amerikát, nagyon-nagyon sok felé voltunk, és óriási kulturális különbségeket láttam. Persze, ez nem negatív dolog, ez csak széles látókör.
Persze, persze.
Ez. Viszont azt el kell, hogy mondjam, hogy a magyar szakemberek nagyon jók. Tehát egyszerűen a gondolkodásunk, a nyelvünk kitűnő.
Pont ezt akartam, hogy maga a tudás, tehát az, hogy okosabbak, ezt miben érzed leginkább? Tehát általános műveltség, szaktudás?
Mindenben. Van egy kanadai barátom,
hogy
most lehet, hogy megorról, hogy ezt elmesélem, de ő szokta azt mondani Kanadában, hogy az amerikai embernek a tudása benne van egy téglalapban. A mi tudásunk is benne van egy téglalapban, a mi tudásunk, vagy a mi téglalapunk egy picivel nagyobb. De ez most mellékes. Amikor gondolkodni kell, vagy valamilyen szofisztikáltabb dologgal kell foglalkozni, vagy logika szükséges a megoldáshoz, akkor az kinyúlik ebből a téglalapból. Ott vége. Ott se, nem, ezt, azt nem tudják. nem képesek rá. És a magyar ember ebben több. Uh-huh. Ezt gondolom, hogy bármikor könnyedén kinyúlik ebből a téglalapból, és itt jön a magyar lelemény, ami már teljesen el van csépelve. Pedig nem, ez így van. És még dolgozni is tudunk, mármint, hogy mennyiségi, akár fizikai munkára is képesek vagyunk. Ez a nem büdös a munka, ahogy szokták mondani. Én ezt érzékeltem.
Most újra beléd folytom egy picit a szót. Jönnek az életörömzenék, de jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést.
Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
Utazási rovatom vendége Mira Sabó írónő, akivel most nem az írásról beszélgetünk, sokkal inkább az utazásokról. Éltek Kanadában, Máltán is, meg természetesen a világ sok pontján jártak, úgyhogy majd még fogunk beszélni, azt gondolom, más desztinációkról is. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy igazából bárhol éltek a világon, vagy bárhol jártak a világon, azt tapasztalták, hogy jó érzés magyarnak lenni, hogy a magyarok nem lusták, a magyarok dolgoznak, sőt a szaktudás tekintetében kifejezetten kiemelkedőek vagyunk. Nagyon jó egy ilyen másfajta nézőpontot is ezzel kapcsolatosan, mert nyilván most azt mindannyian érzékeljük, meg látjuk, hogy van sok probléma a magyar oktatási rendszerben. Bízunk benne, hogy lesz ebben egyszer változás,
igen, vagy változtatás. Nem azt akarom mondani, hogy nincs, van. Nagyon-nagyon sok probléma van, én is azt gondolom, főleg az eszközök és az iskoláknak az állapotában, meg nyilván a tanárokkal is egyetértek, nincs itt semmilyen kérdés. Viszont akkor is azt mondom, hogy
valamit jól csinálunk, igen,
ebből az oktatásból, meg hát a rengeteg Nobel-díjasunk is innen került ki valahogyan.
Igen, tehát ugye nyilván ez valamiért megtörtént.
Így van.
Mi a következő? Van-e most ilyen tervetek, hogy nem tudom, újra megpörgetitek ezt a földgömböt, és valahol rábögtök?
Hát konkrétan még ilyen nincs, hogy most elmenjünk valahova, és máshol éljünk. Ugye onnantól kezdve, hogy a gyerek iskolába jár, mert ez nem olyan egyszerű.
Tényleg ezt hogy oldjátok meg?
Igen, most eddig nagyon jól működött, én nagyon sok segítséget kaptam az iskolából, két a nyelvi iskolába jár egyébként a kislányom. Rengeteg segítséget kaptam avval, hogy az élményt ne vegyék el, segítség, hogy el tudjunk utazni, amikor el akarunk utazni, mert ha lehetőség van rá, ugye neked is mondtam, hogy van, aki házra gyűjt, meg különböző tárgyakra gyűjt, mi utazásra mindig. Jelenleg is van egyébként egy levegőben lévő utazásunk, Japánba szerettünk volna menni több hétre, de hát Japán ugye még mindig nem igazán fogad turistákat, úgyhogy most ez nem olyan egyszerű, ez még így lóg a levegőben, de konkrétan elköltözni most nem terveztünk egyelőre még, most csak így hetekre megyünk mindig.
Nagyon jó volt veled beszélgetni, és nagyon jó ezeket hallani. Azt hiszem, hogy még talán az előző interjúnál említettem neked, hogy egy Kanadából ugyanígy hazatelepült hölgyel beszélgettem, aki szintén elmondta azt, hogy majd egyszer remélem bejön ide adásba is, ha már úgy leüllepszik benne minden, hogy mindig azt mondják, hogy itthon milyen rossz, és külföldön milyen jó, és kolbászból van a kerítés, és hogy ő 12 évet élt kint, és nem tudja ezt elmondani. És azért is jött haza végleg, mert érzi a különbséget, és ő úgy fogalmazta, hogy olyan, hogy is mondta, hogy olyan szép lelkűek itthon az emberek.
Uh-huh, ez igen, volt ez az nagyon érdekes. Én több dolog is van ezzel kapcsolatban, ami nekem eszembe jutott, hogy amikor kiköltöztem először Kanadába, hát azért én is meg voltam ijedbe, hogy is lesz ez, és még nem ment az angol, és még semmi nem ment úgy, ahogy kellett volna. És akkor még 56 után kitelepült idősebb magyarok mondták azt, hogy ne akódj, majd megtanulod a nyelvet, és akkor, ha már folyékonyan megy, minden olyan könnyű lesz, meg fogod látni, hogy bele fogsz jönni, és felveszed itt a ritmust, és nagyon meglepődtek a válaszomon, mert én azt mondtam, hogy ez nem kérdés. Az nem kérdés, hogy én egy tapra esett embernek tartom magam, akárhol, jéghátán is, meg fogom oldani az életemet. Ha kell, karriert építek, ha kell, vállalkozást csinálok, meg fogom tudni csinálni. Ezt egyébként mindenkinek üzenem, hogy meg tudja csinálni. Nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy akarom-e. Uh-huh. Akarok-e külföldön egy, hogy is mondjam, kívülálló lenni. Uh-huh. Ami persze, tehát nyilván ez a kalandvágy, amit mondanak, hogy mindenki kalandvágyból megy el, és szeretnének ugyanolyan lehetőségeket itthon, de ha titkon, ha tehetnék, még azok is, akik letagadják, valójában itthon szeretnének lenni, és ugyanúgy érvényesülni itthon, és nem pedig külföldön. És ez szerintem nagyon fontos dolog.
Ugye említetted azt is így a beszélgetésünk folyamán, hogy nyilván az egyszerűbb annak utazni, akinek van egy passzív jövedelme. Neked gondolom, akkor így az írás volt az, ami így hozta ezt a pénzt, vagy tehát a passzív jövedelem innen jött?
Innen is, nyilván is a férjemnek voltak Kanadában vállalkozásai, tehát ő neki elsősorban. Igen, az összes regényemet ezeken a helyeken írtam, és még Kepecs András mondta azt annak idején, hogy úgy nem szabad írni egy helyről, hogy úti könyvekből. Tehát, hogyha bármilyen helyhez nyúlok a történeteimben, azt mindig olyan, hogy már jártam ott, vagy éltem ott, vagy huzamosabb ideig ott voltam, mert nem lehet leírni a kultúrát, a benyomásokat akkor, hogyha nem volt ott az ember. Például van egy kifejezés, ami mindig így eszembe jut, hogy ezt is csak azt tudja, aki ott van, hogy Máltán van egy ilyen kifejezés, hogy ez a melá, ez a minden melá, nem számít, nem probléma, melá. De ezt csak azt tudja, aki élt ott, hogy ezt ők így mindenre mondják. És nem tudod ezeket az apró kis nyuansznyi különbségeket, hogyha leírod egy történetben, hogyha nem jártál ott, vagy nem éltél ott, vagy nem
hát
érted.
Meg át. Akkor lesz hiteles, hát akkor lesz az olvasó számára is. Az. És egyébként most még egyszer ez a melá, ez így is élnek az emberek, hogy nem számít?
Igen, nem számít annyira. Minden ilyen nagyon buli Málta.
Na de ez egy magyar embernek azért nem könnyű ezt felvenni, ezt nem. A fajta nem számít melá.
Nem, képzeld el, hogy úgy van, hogyha te veszélyben érzed az életedet, most ezt ér, idézőjelbe, akkor neked reggel nem kell elmenni dolgozni. Ha te úgy érzed, hogy az A-ból B-be való eljutás bármilyen szinten is neked most itt problémát, akkor nem kell bemenni dolgozni.
És a mentalitás, ezt megérti.
És ezt megértik. Ezért alkalmaznak külföldieket, mert ők ezen egy percig nem gondolkodnak, ők mennek dolgozni, tehát hogy de a helyiek, ők, mit tudom én most, ott nem igazán van, vagy nem jól képített csatornarendszer van, tehát hogyha esős idő van, hogy télen inkább az eső esik, akkor tényleg az ember itt térdig is elsüllyedhet a vízben, és akkor ők nem mennek el dolgozni. Hát.
És a fizetés megkapja ugyanúgy? Hát most elgondolkodtam, hogy ki kellene költözni Máltára. Mondjuk még nem
viszont
voltam.
Viszont azt még Máltával kapcsolatban, hogy volt egyszer az a nagy probléma így az M1-esen, amikor itt behavaztak, és az osztrákok küldték.
Igen.
Hogy kiásnak be az M1-esen, és mindenkinek küldték az SMS-t, hogy üljön át a szomszéd autóba. Na, én akkor Máltán voltam éppen, és picit szégyeltem is magam, hogy így a neten olvastam, hogy te jó ég, mi van otthon, és ott meg a 25 fokban én ültem a kávézóba éppen a teraszon, és így teljesen elszégyeltem magam, hogy úristen, én egy ilyen csodálatos helyen vagyok, és tényleg otthon meg ilyen problémák vannak, és aztán rájöttünk, hogy hát ugye májusban elkezdődik ez az őrült meleg. Június, július, azt gondolod, hogy ennél már nem lesz durvább meleg, és augusztusban gyakorlatilag vége, tehát kibírhatatlan 45 fok van, ez az afrikai meleg, és Afrikából fújja át a homokot a szél, és egy óriási páratartalmat képzelj el, tehát mintha egész nap homokoznál gyakorlatilag, így az rád van tapadva, szóval hogy vannak negatív dolgok. Azt mondtuk, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon, mert Kanadában túl hideg van, Máltán túl meleg van, Magyarország tökéletes.
Hát ez egy tökéletes végszó volt, én úgy érzem. És kifejezetten egyrészt örülök, hogy megjártad ezeket az országokat, ezeket a helyeket, hiszen tudtál alkotni, bele tudtad adni a könyveidbe, de ugyanakkor meg nagyon jó, hogy most meg itthon vagy nekünk, és olvashatjuk ezeket a sztorikat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy itt lettem.
Kedves hallgatóim, ebben az órában Mira Sabó írónő volt a vendégem.
Manna. Ez a Családi Manna.